kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a Hungary Health programon keresztül több mint 2 millió nehéz helyzetben lévő vagy üldözött kereszténynek segített. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, amerikai hivatalos látogatása második napján a közösségi oldalán megosztott videójában. Özbej Trisztán azt mondta, azért ment most az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen egy magas szintű, nemzetközi, vallásszabadságról szóló konferencián, és elvigye oda az üldözött keresztények ügyét, az üldözött keresztények megsegítésének fontosságát. Másrészt pedig, hogy Amerikában szövetségeseket szerezzen a Hungary Health programnak a civil, az egyházi szférában, de az újraalakuló Trump adminisztrációban is. A látogatás első két napjáról azt közölte, hogy alkalma nyílt Chicagóban, illetve a középnyugat régióban több keleti egyház diaszpóra szervezetének vezetőivel találkozni. A migráció megállítása elsőrendű nemzeti érdek, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, a belbiztonság a magyar határon kezdődik. Magyarország mindent meg fog tenni, hogy a határbiztonság a magyar emberek érdekének megfelelően alakuljon az elkövetkező években. Az Európai Parlament és az Európai Unió bürokráciája konzekvensen ragaszkodik egy rossz megoldáshoz. 2015 óta látható, hova vezetett a tömeges beengedés, a liberális megközelítés, közölte a főtanácsadó. Példaként említette, hogy Svédországban egy hónap alatt minden napra jutott egy robbantás vagy késes támadás. Bakondi György közlése szerint ezek a terrorcselekmények, súlyos közbiztonsági események, a nők elleni erőszak, a szociális ellátórendszer feszültségei oda vezettek, hogy az EU lakossága megelégelte a történteket. Az emberek úgy érzik, nem jó ez az irány, nem kellene beengedni ennyi bevándorlót, de ez a hang nem jut el az EU vezetőihez. Eljut azonban a nemzetállamok vezetőihez, hiszen őket közvetlenül választják, fogalmazott. Elkötelezettek vagyunk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása mellett, amit az elmúlt fél évben a magyar uniós elnökség során számos esetben előmozdítottunk, mondta Hankó Balázs Budapesten a térség oktatási, kutatási és kulturális minisztereinek kétnapos tanácskozása előtt. A nyugat-balkáni országok EU csatlakozásának alapvető lépései a felsőoktatáson, az innovációs együttműködésen és a kulturális közösségen keresztül vezetnek, hangsúlyozta a magyar kulturális és innovációs miniszter a Magyar Zeneházában kezdődött esemény kapcsán a sajtónak. Hankó Balázs kiemelte, a nyugat-balkáni országok oktatási, kutatási és kulturális miniszterei első alkalommal tanácskoznak Magyarországon. A térség országai közül Horvátország EU tag, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Észak-Macedónia és Szerbia tagjelölt, Koszovó pedig benyújtotta tagsági kérelmét. A mostani budapesti megbeszélésen 6 miniszter és 2 miniszter helyettes vesz részt. Megújult a Bajcsi Zsilinszky Kórház kardiológiai osztálya. A budapesti akut infarktus ellátás egyik kulcsfontosságú helyszíne, mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Budapesten. Takács Péter felidézte, a magyar kormány 2020-ban a koronavírus járvány alatt indított egy kórház felújítási programot, amely az Egészséges Budapest programon túl további támogatásokat biztosított az egészségügyi intézményeknek. Az Egészséges Budapest programban 133 milliárd forintot költöttek 2016 óta a fővárosi egészségügyi intézményekre. Ezen felül érkezett az új támogatás, amelynek keretösszege már a 100 milliárd forintot közelíti, közölte. Az államtitkár hozzátette, csak a Bajcsy-Zsilinszky kórházra 3,5 milliárd forintot költöttek. Végül az időjárásról. A középső ország részben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra egyes részeken, nagyobb eséllyel a keleti tájakon, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, de a hóval fedett tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Janus Pannonius. A magyar reneszánsz irodalmi csodagyereke, ahogy Szerbantal nevezi, Janus Pannonius, azaz magyarországi János. Eredeti neve Csezmicei János volt, 1434. augusztus 29-én született a Drávamenti Csezmicében, a mai Horvátország területén, magyar nemesi családból. Apja korán meghalt, édesanyja, Vitéz Borbála pedig nehéz körülmények között nevelte 4 gyermekét. Bátyja Vitéz János 1408-tól 1472-ig élt, ő volt Hunyadi János hadvezére, Mátyás király nevelője, követ, majd esztergomi érsek lett, ő volt ekkoriban a magyar katolikus egyház feje és a magyar humanizmus atya, az egész magyarországi politika irányítója. Vitéz János nagyváradi püspökként felfigyelt húga rendkívül tehetséges fiára, és Itáliába küldte tanulni Guarino da Verona híres ferrarai iskolájába. A korabeli itáliai ifjúság színejava volt az iskolatársa, akik között helyt kellett állnia a tehetséges távoli országból érkezett ifjúnak. Barátja volt Galeotto Marzio és Mantegna festő. Ezt az időszakot csipkelődő és erotikus epigrammák jellemzik. A fiú 15-16 éves korában már Itália szerte híres költővé érett. Latin nyelven írt egész életében körülbelül 400 epigrammát, elégiákat és dicsőítő költeményeket. Megvédte magát iskolatársai csúfolódásától. Erre példa a Grillushoz írt epigrammája. Megrágalmaztál, hogy medvetejen növekedtem otthon, Grillus, mert annyira vad vagyok én. Hát jó. Nőstény medve a dajkám. Néked azonban, Grillus, nem medve volt az anyád, de szuka. Írta a fiatal Janus 1450 körül. A költő a csattanóban utal a római mitológiában szereplő nőstény farkasra, és a rossz hírű nő jelentésű szóval is megpróbálja megbántani iskolatársát. Janus a névadásáról is írt epigrammát, mely természetesen rövid, tömör és csatanós költeményt jelent. Névváltoztatásáról. János volt a nevem, s Janus kie verseket írta. Megmondom, ha netán tudni kívánod okát. Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem? Tudna-e bárki különb szebb nevet adni nekem? Ezt hittem magam is, s lásd, Janus lettem, amint a múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem. A művészetről így emlékedett. Mesterség a művész istápja igaz, de tökét csak géniuszottól nyer értelem adta beszéd. A fiatal költő 1073 hexameterből álló dicsőítő költeményben, azaz panegirikusban állított emléket ferrarai mesterének, Guarino da Veronának, aki 1374-től 1460-ig élt. Ebből egy rövid részlet következik. Mindenik osszály jön, nincs korba, se rangba, se különbség. Zsúfoltig megtelt a tanácsház nagy sokasággal, együtt hallgat a nővel a férfi, öreggel az ifjú, mert hallgatni beszéded egész föld népe özönlik. Majd később így ír, engemet is hozzád hoz a sors és isteni végzés zsenge koromban még a távoli Pannóniából. Janusz iskolamestere így vélekedik Janusz Pannoniusról. Ő volt a legtehetségesebb tanítványom. 13 évesen került a kezem alá Ferrarában. Én már idős ember voltam, 63. évenben jártam, de mégis megfiatalodtam, amikor beléptem közéjük a nyüzsgő, izgága kamaszifjak közé. Janusz, mint barátja Mantenya képén látható, sovány volt, vékony nyakán kissé kerekdett fejült, élénk tekintettel. Tulajdonképpen azért küldte nagybátyja hozzánk Itáliába, mert gyenge tüdeje nehezen viselte el a hűvös, ködös északi tájak időjárását. Melbajra volt hajlamos. Eleinte sokat köhécselt, de aztán gyógyulni látszott, és amíg Ferrarában tartózkodott, különösebb betegség nem támadta meg. Az iskolában hamar kitűnt tehetsége. Verselni egy év múlva már olyan kiválóan tudott, hogy akár 1000 sort is elszavalt rögtönözve bármilyen témáról. Az iskolámról tudni kell, hogy ott a tananyag legnagyobb részét az újonnan felfedezett ókori szerzők és művek tették ki. Őket és azokat olvastuk, magyaráztuk szenvedéllyel. Elmélyítettem diákjaimat az aritmetika, a természettan, a szónoklattan tudományában is. Igazi humanista iskola volt, minden a könyvek körül forgott. Majd így folytatja. Vitéz János, Janusz nagybátyja is meg volt győződve arról, hogy a mi iskolánk a kor legmagasabb színvonalán működik, nem csak gyógyulni, hanem szellemi fejlődését biztosítani, és küldte hozzánk Januszt, akinek kitűnő emlékező tehetségéről, gondolkodásáról addigra már meggyőződhetett. Otthon, magas színvonalú iskolák híján ez a rohamos fejlődése nem ment volna végbe, mint nálunk. 4 év után Janusz hazatért Nagyváradra. Nagybátyja püspöke volt a városnak, s nevelője a híres törökverő Hunyadi két makacs és vad fiának. Mondják, hogy nemrég, tragikus események után, éppen a kisebbik fiú Mátyás lett, alig kinőve a kamaszkorból, az ország királya. Visszatérve Janusz Itáliába, hozott egy gyönyörű verset, Búcsú Várattól címmel. Janusz Pannonius, Búcsú Várattól. Még mély hó települ a téli földre, erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, szürke súly a ködös fagyzúz morája, s el kell hagyni a szép körös vidékét, és sietni Dunánk felé urunkhoz. Hajrá, fogjon az út, társak siessünk, nem tart vissza folyós az ingovány sem, mert fagy fogja hideg vizét keményen, hol nem rége vezett a föld lakója s félt, most hegyke bizalmú fürgelábbal megdermedt habokat fitymálva lépked. Hajrá, fogjon az út, társak siessünk. Nem siklik soha úgy a lenge csónak, jó sodrásban erős lapát csapástól, még akkor se, ha fodrozó zefírus bíbor színűre festi át a tengert, mint ahogy lovaink a szánt repítik. Hajrá, fogjon az út, társak siessünk. Hőforrás vizeink az Isten ágyon, itt nem ront levegőt a kén lehellet. Jó tímsó vegyül itt a tiszta vízbe, mely gyógyítja szemet, ha fáj, ha gyenge, és nem sérti az orrodat szagával. Hajrá, fogjon az út, társak siessünk. Könyvtár ég veled. Itt a búcsú óra, híres könyvei drága régieknek. Már főbusz patarát elhagytas itt él, költők, isteni pártfogói múzsák, többé nem szeretik Kasztaliat már. Hajrá, fogjon az út, társak siessünk, Isten áldjon aranyba vont királyok, kiknek még a gonosz tűzvés sem ártott, sem roppanva dűlő fal omladéka, míg tűzláng dühe pusztított a várban, s a szürke pernye repült a kormos égre. Hajrá, fogjon az út, társak siessünk. S a rőt fegyvert viselő lovas királyunk, hős, ki bárdot emelsz a jobb kezedben, márványoszlopokon pihenve egykor bőnektárt verítékezett a tested. Utunkban te nemes lovag, segíts meg! Hajrá, fogjon az út, társak siessünk! tehetséges és vidám ifjú 8 évig tanult Ferrarában. Guarino görög és latin nyelvre tanította, és mély, pontos ismereteket adott át a reneszánsz művészet elveit illetően. 1454-ben Pádovában kánonjogot tanult, meglepő gyorsasággal 4 év alatt végezte el ezt, majd itáliai útra indult. Végül, amikor Mátyás trónra került, hazahívták egyenesen az udvarba, ahol hamarosan királyi kancellár lett az udvari hivatalok vezetője. Vitéz János a király legfőbb tanácsosa lett Mátyás uralkodásának korai éveiben. Vitéz bíboros, prímás, esztergomi érsek volt ekkor, és tehetséges unokaöccse Janus Pannonius 25 évesen pécsi püspök lett, bár a pápa vonakodott kinevezni őt fiatal kora miatt. Élete nagy részét a politika töltötte be, de továbbra is alkotott, ám már egyre több bánatos hangú elégiát írt ekkoriban. Visszavágyott a napfényes Itáliába, ifjúsága színterére, itthon szellemi hontalanság gyötörte. Bár 1465-ben a király a pápához küldte követként, ott valamilyen hibát követett el, s ettől kezdve kegyvesztett lett. Ekkoriban hatalmasodott el rajta a tüdőba is, meg-megújuló tüdővérzésekkel. Amikor Mátyás király a csehországi hódítások kedvéért magas adóterhekkel sújtotta a főnemességet és az egyházat, Janus és Vitéz János a király ellen fordult. Janus egyébként háború ellenes volt, mélyen humanista elveket vallott. Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba. Bajnok urak, mikor én a királyt táborba kísérem, nem kell gyávának szidnotok engem azért, mert magam ellenségre kivont karddal sose rontok. Nem kúszom ostromlott vár meredek falain, és restnézőként szemlélem a más veszedelmét. Nem félelmem tart vissza, csak érdeketek. Minden férfi dicső, nem múló hírnevet óhajt, így lesz a seb könnyű, kedves a hősi halál. Ám ha a költő is harcol, s odavész a csatában, hősi halálotokat versbe kiszedje vajon? 1471-ben történt, hogy belekeveredtek nagybátyjával együtt egy Mátyás elleni összeesküvésbe, mert úgy érezték, hogy a király elhanyagolja a hunyadi hagyományt, a török elleni védekezést. Mátyás az összeesküvőket elfogadta, Vitézt egykori nevelőjét pedig házi őrizetbe záratta Esztergomba, ahol nem sokkal utána meg is halt. Janus nem adta meg magát, majd vagyonával együtt Velence felé menekült a király haragja elől, majd útközben megbetegedett, meghűlt, és 1472. március 27-én Medveváron elhunyt. Verseit Mátyás király összegyűjtette. Halála előtt írta ezt a rövid epigrammát, amelyben szellemessége újra megcsillan. A haldokló Janus Pannonius. Együtt lett prédád élet, sírnév, te sötét nap. Kincset miért gyűjtünk, ó, mi szegények? Ezért. 1991-ben a pécsi Székesegyház altemplomában megtalálták a püspök költő maradványait tartalmazó sírt. 2008. október 21-én püspöki szentmise keretében temették újra a bazilikában. Ekkor 500 mandulafát ültettek emlékére, hiszen a korán jött és tragikus sorsú tehetség egyik legmegkapóbb verse az epigramma formába sűrített elégi, amelynek címe egy dunántúli mandulafáról. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott. Hős Ulixésem Alkinosz szigetén. Még boldog szigetek bőrítjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűs rögein, s íme virágzik a mandula fácska merészen a télben. Ám csoda szép rügyeit zúzmara fogja be majd. Mandula fám, kicsi Fillisz, nincs még fecske tájon, vagy hát olyan nehezen vártad az ifjú tavaszt. A műben megjelenő utaláshoz hozzátartozik, hogy Phyllis trák királylány volt. Eljegyezte Démofón, athéni király, de mielőtt egybekelhettek volna, vőlegényének útra kellett mennie. Mivel sokáig nem tért vissza, Phyllis buskomorságba esett, s egy erdőben felakasztotta magát. Az istenek fává változtatták. Herkules utalás magyarázata. Herkules, görög nevén Héraklész, mesebeli hőstetteket vitt véghez, halála után pedig istenné vált. A Hesperidák vagy Hesperiszek, négy nimfa a föld nyugati szélén, kertjükben teremtek a csodálatos aranyalmák. Ulixesz pedig Odüsszeuszra vonatkozik. Alkinosz faják király latinosított neve is elhangzik a műben. Janus Pannonius a Narni Galeottóhoz. Ezt a néhány epigrammát néked Pannoniából a Duna küldi, a föld északi főfolyama. Hogyha talán egy-egy közülük nem látszik enyémnek, jó Galeottóm, hát meg ne lepődj emiatt, mert ad a hely, de el is vesz a szellemtől, kitagadná. S látszik a versen, hogy merre, hol is született. Rég a latin környék latinabbá tette a versem, barbár táj, barbár szóra kapatja a szám. Hozd ide Vergiliuszt, hamisan fog szólni a lantja, vagy Cicerót, itt elnémul a nagy Ciceró. Ám te segíthetnél, ha göcsörtjeiket lecsiszolnád. Azt hinné az ítész, mint Helikonra való. Pannonia dicsérete. Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, s most Pannonia is ontja a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld. Janus Pannonius ismerte a neoplatonista nézeteket, amely szerint a lélek választ magának egy testet, majd visszamegy halála után a csillagokba. Saját lelkéhez. Ó lélek, fényed lecsorogva a tiszta tejútról, testem tompa sötét mélyeiben lakozik. Nincs panaszom rád, fénydik benned a hű derekasság, annyira tündöklik rajtad a büszke derű. Úgy léptél ki a rákizzó kapuján, feledésbe nem merített sohasem téged a léte folyó. Ahol a serleg, a rejtelmes meg a gyors vad oroszlán egymást érintik, onnan ívelt le utad. Észt a Szaturnusz adott, Jupiter meg erét cselekedni. Bátorságot a Mars, ízlést Főbusz adott. Vénusz a jó érzést, a művészetet adta, a Merkur. Cintia osztott rád felnövekedni erőt. Cintia áll a halál meg az élet mesdje határán, földünknek törvényt mennyei szinti a szab. És ha neked csak a hús meg a csont kell, jobban az égnél, volt bizonyára különb porgúnya, mint az enyém. Nincs kifogásom alakja egész ábrázata ellen, éppen elég magas és külseje kellemetes. Csak az a baj, hogy egy test oly gyönge, a tagjai véznák, túl puha mesteri kéz gyúrta az árasarát, lázakat oltva a rosszul fércelt ízületekbe, s gyúlnak a szüntelenül váltakozó nyavaják. Örökös nátha csöpög, leszivárog nedves agyamból, két hurutos szememen árad a vaksi folyás. Forra vesém, gyomrom megdermed, s közben alatta gyulladt májamból gőzöl agyamba a vér, vagy csak azért bújtál le törékeny burkolatodba, tudtad, gyönge az ár, amelynek a fogja leszel. Csak hogy a bölcsesség mire jó, ha lakás a göthös mell, inkább bölcse vagyok, csak nyavajás ne legyek. Atlasz testesekkel sem méló erejét nem iridlem, nem baj, a test ha sovány, csak ne legyen beteges. Jobbá nem teheted, hagyd árva magára egy testet, s szállj ki belőle, suhany vissza a csillagokig, s még odafönn ezer éveken át tisztulni igyekszel, messze került, ha bolyongsz a feledés folyamát. Bús feledékenység nem erítsen a hajdani gondba, rég levetett békjót újra magadra ne végy. És ha a mostoha végzet űz ide vissza a földre, csak nyomorult ember, csak az az egy sos elégy. Inkább mély, aki jószagú mézet gyűjthet a réten, hattyú légy kidalált zengeti néma tavon. Tengereken, erdőkben rejtőz, csak tudja örökké, sziklákból született hajdan az emberi test. Ezt írta 1466-ban.
Középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Most elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese 7. részét Jakó Beátától.
Kalaf meghajolt. Várom a kérdésedet, herceg kisasszony. Turandot felállt trónszékéről, és a nagy csendben feladta az első rejtvényt. Parányi kép. Kicsiny, kerek keretben, egy szilva akkorácska, mint a kép. De elfér rajta hegy, völgy, róna, tenger, s a messze kéklő, mérhetetlen ég. Kicsiny, kerek keret, s egy kép, parányi, alig nagyobb, mint holmi szilva mag. Folyvás cseréli színét, váltja tárgyát, de mégis mindig ugyanaz marad. Parányi kép, aprócska, szűk keretben, egy szilvamagnál is alig nagyobb. Fényét idegen fénytől kapja kölcsön, de mindennél tündöklőbben ragyog. Egy szűk keret, s egy kép, kerek, kicsinyke, egy szilvamag is tán nagyobbra nő. De drágább kincs az, mint akármiféle kincseket érő drága, drága kő. Kicsiny kerek keret, kicsinyke kép, világít, ám bár jó maga nem ég. De ha nem ég is, perzsel néha mégis. Találd ki hát, hogy mi lehet-e kép. Kalaf csak egy percig gondolkozott, azután elmosolyodott, és a herceg kisasszony felé bókolva így válaszolt. A rejtvényed fortélyos, szép turandot, zavarba ejthet bármilyen halandót, de én tudom a nyitját, azt hiszem. E kép nem más lehet, csupán a szem. A tudós mandarinok, akiknek az volt a tisztük, hogy megítéljék, helyes volt-e a válasz, egymásra néztek, összesúgtak, búgtak, nagyokat bólongattak. Végezetül felemelkedett a helyéről a legfőbb mandarin, és ünnepélyesen így szólt Kalafhoz. Az első kérdésre jól feleltél, ifjú idegen. A császár, aki igen aggódott, hogy ez a kérő is a többiek sorsára jut, az ítélet hallatára felvidultan fordult Turandothoz. No, lányom, elismered-e, hogy kérőd az első találós kérdést okosan, jól fejtette meg? Kérdezte. Turandot bosszúsan válaszolt. Elismerem, jó szerencséje volt, és az első kérdésre csak ugyan helyesen felelt, hanem kíváncsi vagyok, hogyan boldogul a másodikkal. Kovács készíti? Kőkemény acélból. Oly éles, széles, fényes, mint a kard. Ám de parasztok két kezét díszíti. S nem páncélos, kevély vitézi kart. Kardra hasonlít, súlyos harci bárdra, ám kardnál, bárdnál gyakran többet ér. Sebet hasít, tátongó, hosszú mélyet, de a nyomában nem serked ki vér. Nem vér, de élet serked a nyomában, s bár földet hódít, kincseket szerez, békének fegyvere, nem háborúé. Talált ki hát, miféle fegyver ez? Mély csend ülte meg a termet. Turandot, a császár, a tudós mandarinok, kamarások, tanácsosok, de még a kardos, alabárdos testőrök és a vörös köpenyes hóhér is türelmetlenül, nyugtalanul lesték, hogy meg tud-e felelni a második kérdésre is a megnyerő arcú, kedves beszédű idegen. De Kalaf herceg már kész is volt a válasszal. Fegyvert, amely sebez, de vértelen, ilyent csak egyet tud az értelem. Munkára edzi Kovács a hegyét, az ekevas az, nem lehet egyéb. A tudós mandarinok megint egymásra néztek, megint összesúgtak, búgtak, és még nagyobbakat bólintottak, mint az imént. A fő mandarin pedig emelt hangon kihirdette. A második felelet is épp oly helyes, mint az első. Turandot mérgesen toppantott a lábával. A császár a fejét csóválta. Lányom, lányom, úgy nézem, te nem az igazságot keresed, hanem ennek az ifjúnak az életére törsz. Máskülönben örülnöd kellene, hogy végre olyan eszes, tudós kérőre akadtál, aki egyre másra megfelel a kérdéseidre. Ha rám hallgatsz, el is engeded a harmadik próbát, és ahelyett a kezedet nyújtod neki, amelyet két feleletével már is becsületesen kiérdemelt. Még nem érdemelte ki, válaszolta durcásan a herceg kisasszony. Három rejtvényt kell megfejtenie, márpedig eddig még csak kettőre hallottam a választ, s az a kettő úgy látszik, túlságosan is könnyű volt. A harmadiknak majd furfangosabbat választok. Altunkán erre Kalafhoz fordult. Láthatod, hogy a lányom minden áron a vesztedet akarja. Azt ajánlom, ne kockáztass tovább az életedet. Mondj le Turandot kezéről, és eredj békével utadra. Vagy maradj itt, ha úgy akarod, s én császári tanácsosaim sorába emellek. Köszönöm a jóságodat, uram császárom, felelte Kalaf. De akár mekkora tisztesség is, amelyet kínálsz, nem élhetek vele. Szeretem Turandot, herceg kisasszonyt, és kész vagyok életem árán is kiállni a harmadik próbát. Akkor hát megint csak rajtad a sor, leányom, sóhajtotta a császár. Hadd halljuk a harmadik kérdést, de annyit mondok, ne legyen valami nehéz. Turandot már mondta is. Nincs oly teher, mit el nem bír a hátán. Hegyet rombol, kemény sziklát repeszt, de oly gyenge, hogy meg sem áll magában. Nos, ha tudod, hát rajta, fejtsd meg ezt. S hozzá még ezt, van ám valami mégis, amivel ez nem boldogul soha. De azt a valamit naponta rendre legyőzi más, ha eljön a sora. Kalaf gondolataiba mélyedt. A mandarinok pedig egymásra néztek, összesúgtak, búgtak, nagyokat bólongattak. Végül megszólalt a legfőbb mandarin. Ez a rejtvényt nem kell megfejtened, idegen fiú, mert ez nem is egy rejtvény, hanem három. Úgy van, kiáltotta a király. Fel is mentelek a válaszadás alól. De Kalaf intett, hogy beszélni akar, és így szólt a nagy, figyelmes némaságban. Való igaz, furfangos-e talány, de titkát mégis megfejtem talán. Az az erős erőtlen nem ember, inkább a víz, vagy még inkább a tenger. S a víz, megmondom ezt is, mire várnék, egyel nem boldogul csak, s ez az árnyék. S az árnyékot magát meg, semmi kétség, csak egy győzi le. A sűrű sötétség. A tudós mandarinok most már össze sem néztek, össze se dugták a fejüket, hanem felugráltak a székükről, úgy éltették, magasztalták a derék okos ifjút, aki íme diadalmasan kiállta valamennyi próbát. Velük tapsolt, éjjenzett az egész udvar, a testőrök a hüvelyébe tolták a kardjukat, a vörös taláros hóhér pedig, hát az ajtófélfa mellett, összeszedelőcködött, mert látta, hogy itt már nincs szükség rá. Az udvaron felzendültek a kürtök, döngve, csörögve megszólaltak a résztányérok és üsdobok, győzelmet és örömet hirdetve a város népének. A császár nagy örömében egy szökkenéssel lentermett a magas trónusáról, és cuppanós csókot nyomott Kalaf kipirult arcára. Boldoggá tettél, fiam, kiáltotta. El sem képzelheted, micsoda átok ülte meg eddig ezt a palotát. Ó, hányszor megbántam már azt a meggondolatlan fogadalmat, melyet leányom kedvéért tettem, de hát ennek vége. Legyőztett Turandotot, így hát nem ellenkezhetik tovább. Hadd tegyek fel még egy kérdést, egy utolsót, könyörgött a herceg kisasszony. Hogy is ne? Kiáltotta haragosan a király. Hát erőnek erejével vesztőhelyre akarod juttatni ezt a kérődet is? Nem tűröm tovább a makacskodást. Teljesítsd a parancsomat, és egy szót se halljak. Turandot leroskadt a trónszék lépcsőjére. Szeméből patakzott a könny. Két vállát csak úgy rázta az okogás.
Kedves gyermekek, ma este a Turandot herceg kisasszony című mese hetedik részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérőima fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian.
Az imádság művészete sorozatában most a kérőimával szeretnék foglalkozni. A kérő ima a legősibb imaforma, hiszen az emberiség megtapasztalta, hogy milyen gyengék és törékenyek vagyunk, és hogy az Istentől függ az egész életünk, s látjuk az egyéni, akár a közösségi életünkben a sok betegséget, a bajt, a konfliktust, a háborúkat, járványokat, a különböző harcokat, akár családi szinten, akár közösségi szinten, országok között, annyi baj és nehézség van, aminek nem vagyunk az ura. És amikor belátjuk azt, hogy mi tehetetlenek vagyunk, akkor a tehetetlenségünkben az Istenhez fordulunk, és azzal a hittel, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az ő hatalma és szeretete mindent felülmúl. Ő mindent meg tud adni, meg tud akadályozni, ő meg tudja változtatni az egész életünket. Ezért az Istenhez fordulunk. Ebben benne van az alázatosságnak a lelkülete is, hiszen az alázatosság az a helyes önismeretet jelenti. Elismerem, hogy tehetetlen vagyok. Elismerem, hogy az Istentől függ az egész életem. És elismerem az Istennek a nagyságát. Persze, amit tudok, meg kell tennem. Amit tudok tenni önmagamért, másokért, a közösségét, mindent meg kell tennem az imádság mellett. Ez nem egy passzivitást jelent, de amikor megérzem a határaimat, akkor az Urat megszólítom, és kérem a segítségét, hogy mentsen meg, valaminek legyen vége, akár egy járványnak, háborúnak, öldöklésnek, valami szűnjék meg, vagy az Isten adjon valamit. Például, amikor aszály van, amikor valamilyen természeti katasztrófa van, az Úr adjon esőt, vagy valamit szüntessen meg. Mindig megfogalmazzuk, hogy mit kérünk tőle. Az Ószövetségben rengeteg ima van, amit megfogalmaznak az emberek. Akár ott van a Zsoltárokban is, nagyon sok kérés elhangzik az Isten felé. Különböző formában, de megint emberek fogalmazzák meg az Isten felé, hogy mire van szükségünk, és hogy az Úr adja meg azt nekünk, vagy az egész közösségnek, vagy az egész világnak, hogy valamit szüntessen meg. Amikor Jézushoz mennek az emberek, Jézus többször megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezért a kérő imának az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit kérek, vagyis a kérés. Érdemes ránézni erre a témára azért is, mert amikor ezt a kérdést felteszem valakinek, hogy Jézus most azt kérdezi tőled, mit akarsz, mit tegyek veled? A legtöbben nem tudnak válaszolni. Gondolkodnak rajta, de hát most mit kérjek? Még másnak csak-csak tudnék, de most magamnak minek? Olyan problémám nincsen, ami van, azt meg nekem kell úgy is megoldani. Sokszor erre az emberek nem tudnak mit válaszolni. A vakoldus ezt válaszolja, Uram, add, hogy lássak. Ő nagyon röviden, tömören megfogalmazza, hogy mit kér az Istentől. Világosan megfogalmazza, hogy mire van szüksége, és ezt elmondja az Istennek. A gyógyítás elbeszélésekben ezek a kérések elég röviden vannak megfogalmazva. Azért, mert nem különböző magyarázattal meg, mi lenne, ha meg jó lenne, de úgysem adod meg, nincs benne semmi fölösleges, csak egyenesen, világosan a kérést, mire van szükségem. És utána persze Jézusra bízzák, hogy ő azt megadja, vagy nem adja meg. Önmagában az nekem nem jár, de kérem az Urat, és hiszek abban, hogy neki van hatalma, hogy ezt megtegye. Ha a kéréseket nézzük, a kéréseknek van hierarchiája. A kérés hierarchiája ebben a kontextusban azt jelenti, hogy hogy mit kérek az Istentől. Például kérhetek valamilyen kényelmi szempontot, kérhetem azt, hogy valaki a munkaerő menjen el, vagy legyen kényelmesebb az életem, lehet ilyen apró dolgokat kérni is. Persze vannak, amikor azért imádkozunk, hogy valaki gyógyuljon meg, de a legfontosabb kérés ebben a hierarchiában, amikor valakinek az üdvösségért imádkozom. Hiszen az Istennek a legfőbb akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért, amikor megfogalmazom ezt akár másokért, akár saját magamért is, Uram, add meg az üdvösséget ennek is ennek az embernek, Uram, látod, hogy milyen nyomorútól él, milyen súlyos bűnei vannak, kívülről úgy tűnik, hogy nem akar megtérni, és kérlek, Uram, add meg, hogy megtérjen, és add meg neki az üdvösséget. És persze az üdvösség kéréséhez szorosan hozzákapcsoljuk a megtérést is. Add, hogy megtérjen és üdvözüljön. A megtérés azt is jelenthet, hogy lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban ki tudja mondani azt, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Ez már elég az üdvösséghez. És azért imádkozom, hogy Uram, add meg ennek az embernek, hogy nem tudom, mikor lesz az utolsó órája, vagy mi lesz vele, de add meg, hogy ezt ki tudja mondani élete végén, és mindenképpen üdvözüljön. Ez az első és a legfontosabb kérés, amit akár másokért, magunkért meg tudunk fogalmazni. A következő hasonló ehhez, amikor nem csak valamit kérünk, hogy az Isten adja meg nekünk, hanem azt kérjük, hogy őt magát adja nekünk, vagyis magáért a kapcsolatért imádkozunk. Például, amikor azt mondom, hogy Uram, add meg nekem azt, hogy egyre jobban megismerjelek és szeressenek. Azt hiszem, hogy érzelmileg távol vagyok tőled, és ezért nem tudlak szeretni. Add meg, hogy szeresselek téged. Kérlek, töltsd be az életemet. Kérlek, érítsd meg az érzelmeimet is. Tudom, hogy önmagában nem ez a legfontosabb, de számomra nagyon fontos, hogy legyen közöttünk érzelmi kapcsolat is. Uram, kérlek, add meg, hogy a kapcsolatunk növekedjen, hogy egyre jobban bízzak benned, egyre jobban szeresselek téged, egyre jobban megtapasztaljam a te hatalmadat, a te dicsőségedet, és azt, hogy mennyire szeretsz engem. Uram, kérlek, add, hogy a kapcsolatunk erősödjön, és egyre mélyebb szeretett kapcsolattá váljon. Ez, nem tudom hányan szoktak ezért imádkozni a kedves rádióhallgatók közül, de ez az imádságban egy rendkívül fontos rész, hiszen itt nem valamit kérek, hanem magát, az Istent, a szemét kérem. És hangsúlyozom, hogy az imádság az nem azt jelenti, hogy valamit elmondok, hanem az imádságnak eszközjellege van, de a lényege és a célja az Istennel való mély bensőséges szeretet kapcsolat. Ami persze jár a bizalomnak a növekedésével is, de ez a célja. És most ezt fogalmazom meg egyértelműen, hogy a kapcsolatom így erősödjön. Persze ezt nem csak magam számára kérem, hanem kérem például a szeretteim számára is. Uram, add meg a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, unokáknak, szüleimnek, barátomnak, bárkinek. Uram, látszik, hogy milyen jó szándékú ember, de távol érzi magát tőled. Uram, érintsd meg a lelkét. Add meg, hogy elkezdjen imádkozni, és elkezdjen téged szeretni. Add meg neki, hogy te legyél számára a legfontosabb, hogy imádjon és rajongva szeressen téged, és megtapasztalja te szeretetedet. És ezért imádkozom, ezt kérem a szeretteim számára, meg persze minden ember számára. És itt a kéréseknek a hierarchiája látszik, hogy mi a legfontosabb. Üdvösség, megtérés, az Istennek a személye, a vele való kapcsolat, és utána következnek az egyéb kérések. És ezek is fontosak, hogy valaki meggyógyuljon, az élete megváltozzon, utána lehet, hogy valakinek a vizsgája sikerüljön, valami jó menjen az életében. Imádkozunk persze, hogy a szentség gyümölcsözőek legyenek, például akár a bérmálás szentsége, a házasság szentsége, hogy hűségesek legyenek. Ezek mind-mind nagyon fontos kérések, hiszen egész emberi életeket meghatároznak. És ha menjünk lefelé a hierarchián, ott vannak már a különböző dolgok, hogy mi hogy sikerüljön, vagy a kényelmünkért imádkozunk, és persze az Úr mindent meghallgat, csak hogy mit, hogyan ad meg, hát azt nem tudjuk, de ha magáért a kapcsolatért imádkozunk, akkor abban minden benne van. És Jézus bátorít is bennünket, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Vagyis amikor őt keressük, és ő lesz az örömünk, akkor minden más megadatik nekünk. És innentől kezdve például a szentek életét nézzük, az ő imájukat, akik nagyon közel voltak az Úrhoz. Emberségben, hitben, érzelmileg is a kérő imáik megváltozott. Ők már sokszor nem imádkoztak ilyen kényelmi szempontokért, hanem azt kérték az Úrtól, hogy akár még a szenvedés is legyen az osztály részük, csak Jézushoz közelebb kerüljenek. Például, hogy megszeressék a keresztet, megszeressék a szenvedést, hogy Jézus a sorsközösséget vállaljanak, és egyre közelebb kerüljenek hozzá. Ezért nézzük meg a kéréseinket, miért szoktam én imádkozni, mi a kérésemnek a hierarchiája, és ez alapján súlyozom az imáimat, és fogalmazzam meg röviden és tömören. Jézus kérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled, és fogalmazzam meg azt, ami számomra a legfontosabb, és így kérjem hittel az Úrnak a segítségét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérő ima fogalmáról. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.